Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Feledi Botond külpolitikai elemző, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen.
A tanács elnöke Donald Tusk ezekben a hetekben végiglátogatja az uniós fővárosokat, hogy a következő uniós ciklus költségvetéséről egyeztessen. A Brexittel vajon hogyan számolnak?
A Brexit költségvetési oldalon ugye egy óriási bevételkiesés. Tehát, mint az egyik legnagyobb nettó befizető tagállam az Európai Uniónak, ezt az összeget, hogyha most nem tudják szétosztani azok között a tagállamok között, akik eddig osztozkodtak ezen, valahogy lehet, hogy pótolni érdemes, ha csak nominálisan nem fog csökkenni az Európai Unió költségvetése. A másik oldalról azt kell látnunk, hogy az 50-es cikke, ami alapján megy a kilépése a Brexitnek, ugye lehetővé teszi azt, hogy teljes konszenzus esetén, tehát ha mind a 27 tagállam egyetért, meghosszabbítsák ezt az időszakot, ami elméletben és jogi értelemben bármivel járhat, akár azzal is, hogy még 19 március után is a Brexitnek nem egy, ugye ez a hard landing, tehát nem egy szigorú verziója valósul meg, egy elszakadás, hanem valamilyen nagyon-nagyon laza leválás, ami akár évekig tarthat, ne adj Isten, még befizetésekkel is járhat, hogyha ezt az akkori brit kormány el tudja adni a szavazóinak.
De ez olyan, mint a kutya vacsorája. Teljesen bizonytalan, hogy az akkori brit kormány vajon mit fog mondani. Meg hogy lesz-e a 27-ekben egyetértés arról, hogy hogyan dobják szét a hiányt.
Így van, tehát a forgatókönyveket arra kell gyártanunk, hogy mi történik, ha nincsen megegyezés. És ugye ez nyilván a britek számára a legrosszabb forgatókönyv, hiszen ebben az esetben akár az EU-s jogérvényét veszítheti egyik napról a másikra, lesz egy jogbizonytalanság a Nagy-Britanniában dolgozó jelenlévő cégek és uniós állampolgárok között. Tehát vannak rossz forgatókönyvek, és akkor az északír határól még nem is beszéltünk, vagy más olyan kritikus kérdésekről, ahol ez egy napi szintű problémává tud válni, hogy mennek át az emberek a vonaton Belfast és Dublin között.
Mindenkinek az az érdeke, a bemaradóknak, meg a briteknek is, hogy egy jól szabályozott, jól követhető forgatókönyvet állítsanak elő?
27 plusz egy tárgyaló esetén az érdekek elképesztően diverzek. Tehát miközben a lengyelek éppen megsértődtek arra, hogy a britek mennyire nem akarják szavatolni az ott maradó embereknek, köztük több százezer lengyelnek potenciálisan a jogait, miközben a spanyoloknak éppen a brit nyugdíjasok egy fontos megélhetési források régióban, de a spanyol kormánynak a Gibraltár meg egész mást jelent, és a britekkel való ottani kapcsolat megint kiéleződhet. Tehát, hogy még országokon belül is azt látjuk, hogy különböző érdekcsoportok máshogy viszonyulnak a Brexithez. Hogy ezt 19 márciusig úgy le lehet-e érdemben tárgyalni, hogy közben itt van egy teljes költségvetési keretirányelv az MFF 2027-ig, hogy közben egy német koalíció épp csak most alakul meg, és lesz egy olasz választás, hát ez legalábbis a csoda kategóriája lenne.
Addig mindenki ki fogja tenni a pisztolyt az asztalra, és mindenki mindenkit nyomás alatt próbál tartani, hogy jól jöjjön ki belőle? Ilyenre kell készülni?
Ha már képeknél vagyunk, azt mondom, hogy addig mindenki az orvosban halászik. Tehát mivel kizárólag az Unió tesz le konkrét szövegeket, és a britek ugye pont emiatt húzták, halasztották el október helyett decemberre az első szakasz lezárását is. Az látszik, hogy odaállt a csatorna túloldalán nagyon nehezen jönnek ki konkrét szövegekkel. Ezt az Unió meg tudja tenni, de kérdés, hogy erre majd az Európai Tanács mit mond, meg a tagállamok egyébként külön-külön ezzel mennyire fognak egyetérteni. Tehát igen, egyelőre mindenki abban az ügyben aktív, amelyik neki a legfontosabb, és valószínűleg ez a helyzetnek a kihívása, nincs energiája az összes ügyben a legnagyobb tagállamokon kívül a többieknek mindben érdemben részt venni, hiszen ez egyszerűen óriási erőforrás és erőfeszítést köt le.
Olyan jövőbeni tervek is vannak, mint a közös európai védelempolitika. Ez nyilván költségvetési kérdés, mert a katona meg az eszköz pénzbe kerül. Ez asztalra fog kerülni most? Donald Tusk asztalra teszi?
Ugye mind a védelempolitika, mind akkor, ha mondjuk létrejön az Európai Monetáris Alap, meg bármi, ami a görög mentőcsomag utáni külön pénzügyi alapokról szól, ezek elméletben lehetnek jogilag párhuzamos történetek az úgynevezett híres MFF-hez képest. Hát az, hogy mi az, amit konkrétan az uniós költségvetésbe, büdzsébe illesztenek bele, és mi az, ami külön alapokban tud futni, ami gyakorlatilag egy konszenzusos tagállami megállapodás, de külön megállapodás alapján megy, ez egy politikai döntés. Tehát azt, hogy egy védelmi alapot létrehoznak-e, amiből akár közös fejlesztést, akár a hadipar közelítését, akár alakulatok közös kiképzését, akadémiát, egyebeket, amikről szó volt, finanszíroznak, ez egyébként mind a két úton módon lehetséges. Azt mondanám, hogy ez legvalószínűbb, hogy alkutárgya lesz. Tehát, hogy milyen esetben tud ez bekerülni egy teljesen automatikus közös finanszírozásba, és melyik az a kritikus része, amit mondjuk kint hagynak tagállami döntésekbe, konszenzusnak kitéve, azzal, hogy esetleg valaki ebből majd kiléphet.
A közös védelempolitika nagyon komolyan hangzik, de ez költségvetési szempontból is akkora falat, ami már érdemes összeveszni?
Nem azon a számon vesznek össze, amit most be kell tenni, hanem azokon a számokon, amiket a nemzeti hadiparok jelenleg termelnek. Tehát itt a tagállami, a nagy tagállami érdekek, német, francia, brit, lengyel, olasz, de még egy csehországi is, azért alapvetően a saját hadiparát félti a legjobban ebben az egész történetben. Tehát itt senki nincs az ellen, hogy legyen egy erős külpolitikánk, és ezt katonák támogassák. Itt mindenki attól fél, hogy mi lesz azokkal a nemzeti cégekkel, akik munkahelyet adnak, és egyébként a fegyverexport, ugye látjuk a világban, Európából kifelé bőségesen jól működik.
Nem olyan egyszerű, hogy akkor az európai fegyverexport még jobban fog működni, hogyha saját védelempolitikánk lesz, aminek elméletileg több eszköz szükséglete lesz?
Ugye pont ez az, hogy kevesebb eszköz szükséglete lenne. Tehát míg az USA-ban mondjuk van 3 darab olyan gép, ami elvégzi az adott funkciót, addig ezt Európában minden országban legyárták egy 3-as variánsba, tehát van 25 féle ilyen megoldás. Tehát minden, amit az USA csak saját maga szövetségi szinten kifejleszt, az nálunk nemzetállami szinten van leképezve. Legyen ez egy francia vadászgép, a Rafale, a Gripen, a rengeteg, mindenki megcsinálja maga verzióját. Ez az elképesztő pazarlás. Ez az, amire csak nagyságrendben becslések azt mondták, hogy 100 milliárd euró az, amit évente feleslegesen költünk el párhuzamos fejlesztésekre. És ezek még csak a fejlesztések. Hogy aztán ezeket ki hova adja el, az ugye megint egy másik kérdés. Tehát, hogyha mondjuk a páncélos járműveket, tehát tankokat, amit most ugye a törökök éppen a kurdok ellen vetnek be, nem a németek gyártanák, hanem közösen gyártanák, nyilván a haszon is megoszlik. Tehát itt azért az, hogy ezeket a cégeket hogyan tudják egyik napról a másikra átállítani, erre nincsen forgatókönyv.
Arra van-e már forgatókönyv, hogy a menekült kérdés, a határrendészet, a belbiztonsági kiadások, a szociális kiadások tervezhetően a jövőben mennyit fognak elbinni? Hiszen azt nem lehetett látni, hogy mikor indul nagy menekült hullám.
Hogy az Unió fog finanszírozni ilyen típusú a menekültekhez kapcsolódó kiadásokat?
Fog-e finanszírozni egyáltalán, vagy hagyja a tagállamokra, hogy küzdjenek vele?
Hát jelenleg nagyon úgy tűnik, hogy egy ilyen harmonizációt, ami mondjuk a menekültek szociális kiadásait összehangolná, sokkal nehezebb önállóan végigvinni, mintha ez egy nagy csomagnak a része. Tehát ha egyébként majd egy szociális unióról fognak beszélni, ami a franciáknak se lenne ellenére, és a délután óta hírbe hozott új német külügyminiszter Martin Schulznak is alig ha lenne ellenére, hogy ilyenről szó legyen. Ugyanakkor ez elképesztő költségvonzattal jár. Ennek az adminisztrációját, tehát hogy érdemes-e előbb összehozni egy európai szintű egy európai szinten ezeket a kiadásokat is onnan újraosztani valamilyen egyenlőbb mértékben, ennek ugye olyan mérleg nyelvei nyílnak meg, hogy a keleti tagállamok felé akkor nyilván több pénz áramolna, fog-e ez akkor máshol csökkenni, emiatt a kohéziós alapot csökkentik-e. Tehát ez tipikusan annak a költségvetési alkunak a része, és ezért mondom, hogy nem lehet ezt szétcsomagolni, aminél azt mondják ugye, hogy nothing is agreed until everything is agreed. Tehát, hogy semmiről nem állapodtunk meg addig, amíg mindenről nem tudtunk megállapodni. Mert amíg az utolsó cent nincs ezekben a mérleg serpenyőkben jó helyen, addig még bárki bárhova tud ebbe pakolni.
Mennyire folyik ez az utazás, ez a látogatás egy hatásköri vitáról a parlament, a tanács meg a bizottság között? Tehát ki fújja a passzát szelet?
Az, hogy Tusk körbeutazza ilyenkor a fővárosokat, ennek van egyébként egy neve, ez a Tour de Capital, tehát a Tour de France után szabadon. Ez egy régi bevett gyakorlat. Tehát ez, bár volt, amikor ezt a soros tanács elnöke vitte végig, amikor egy nagyobb akció volt, de önmagában ez nem jelent most egy extra uniós mozgást. Tehát nem arról van szó, hogy ezzel ő feltűnésségi vízketegségbe szenvedné, és csak ezért utazgatna. Nem, ez neki a feladata, hogy meghallgassa előre a álláspontokat, és egy olyan pozíciót tudjon prezentálni a közös európai tanácson, amit már legalább kiindulási pontként tudnak venni, vagy lássa, hogy hol vannak a nagy szakadékok, amiken még dolgozni kell. Ami az MFF-nek, tehát a költségvetési 7 éves kerettervnek a nagyobb részét illeti, ott persze állandó az intézményközi harc. Tehát ez amióta az Európai Parlamentet közvetlenül választják, a 70-es évek vége óta, azóta ez egy folyamatos intézményközi harc, hogy ki mit hagyhat jóvá ebben, mit nem, mi az, amit csomagba fogadhat el az Európai Parlament, mit nem. Ugye itt a kötelező, nem kötelező kiadások mentén van a szétválasztás, és az Európai Bizottság javaslatára mennyire kell hallgatniuk a tagállamoknak.
Az új német kormány az vajon hogyan fogja befolyásolni a németek Európa politikáját? Most jönnek a hírek arról, hogy ki milyen tárcát kap.
Erre vártunk. Tehát gyakorlatilag november óta erre vártunk, hogy a német kormányból lehessen látni valamit, hogy egy FDP-s Lindner lesz az, aki meghatározza az európai fiskális monetáris politikát, vagy éppen egy Martin Schulz lesz, aki meghatározza az európai külpolitikát. Elképesztő különbségeket jelenthet ez. Tehát most még csak tapogathatjuk azt, hogy ez hova fog vezetni, de azt, hogy Martin Schulz, aki ugye egy beágyazott brüsszeli szocialista képviselő európai parlament volt elnöke, lesz a német diplomácia feje, ennek felbecsülhetetlen következményei vannak.
De milyen? Mit várunk tőle?
Ugye az fontos látni, hogy a Párizs-Berlin tengelyben azért egy színben van inkább Macron és a Schulz-féle német szocialista párt. Tehát Macron, aki korábban Hollandnak is dolgozott, még ha piacbarát is, ennyire egyébként a német szocialisták is tudnak piacbarátok lenni, az Európai Néppárt nyilván ebben sokkal erősebb azért, mint az európai szocialisták, de mégis, tehát értékrendjükben és szemléletükben van egy sokkal nagyobb közelség. Tehát ez igazából mondjuk Magyarországról nézve, akiknek hagyományosan azért a CDU-CSU vonallal volt közelebbi kapcsolat, ez jelentett diplomáciai kockázatot.
Martin Schulz be fog szólogatni a magyarországi belpolitikai eseményekbe? Ez benne a diplomáciai kockázat? Hát ez egy másik ország. Elvileg nincs különösebb köze ahhoz, hogy mi történik.
A politikai kommunikáció az egy terület. Az egy terület. Most áprilisig Magyarországon kampányidőszak van, kint reméljük, hogy ez nem omlik össze, ez a kormány, és nem lesz. De nem ez a kockázat. A kockázat az az, hogy ugye ennek a Párizs-Berlin tengelynek kell letárgyalni az unió következő mélyítési szakaszát. Tehát azt, hogy mitől fog ez az unió jobban működni. Mitől fog máshogy működni, amikor a britek elhagyják. Egész biztos, hogy onnantól kezdve máshogy kell működnie. Lehetőséget kap, hogy olyan területeken, mint a közös védelem politika, jobban integrálódjon, ahol eddig London ellenezte ezt. Most mindezek ki vannak nyitva ezek a fejezetek. És azt, hogy ezt végül Martin Schulz-el együtt fogja átlapozni Angela Merkel és Emmanuel Macron, azért az egy óriási különbség. Tehát ennek van egy szociális vonzata is, ami a franciáknak kedves, és hát lehet egy olyan emberi jogi értékrendű olvasata is, ami szintén arra kedves, de lehet, hogy éppen egyébként Orbán Viktornak a német szocialisták Oroszországgal való nyitottabb politikája lesz az, amelyik talán kelettel és a közép-európai országok egy részével is megtalálhatja a hangot.
Az, hogy ki a pénzügyminisztérium, az számít valamit. Korábban a német pénzügyminisztert Wolfgang Schäuble-nek hívták, és a vas szigorról volt nevezetes. Most egy másik csapat kapja. Változás lesz?
Ugye a pénzügyminisztériumhoz tartozó területek kapcsán elképesztő belpolitikai viták mentek a választási időszakban Németországban. Tehát a legkülönbözőbb támogatáspolitikáktól az európai, egykor európai kötvényeken, de a lényeg az, hogy európai közös adósságvállalásokon való vitákig nagyon sok szinten zajlottak komoly viták. Tehát ez egy éles bevetési terület Németországban, és ez mutatja azt, hogy Merkel pozíciója mennyire nem erősödött, hanem inkább gyengült, hogy ezt oda kellett adja a szocialistáknak ahhoz, hogy koalíciót tudjanak formázni. Tehát ez inkább a koalíciós belpolitikai viszonyokra mond el nekünk ma valamit, hogy aztán ezt mire tudják használni, és a valóságban ez a kormányzat mennyire fog egybe dolgozni ebben a szakaszában, azt azért most még csak találgatjuk.
A legnagyobb viták szociális és munkaügyi kérdésekben voltak a koalíció alkotás alatt. Ebben valami jelentős változás Németországban várható? Mármint olyan változás, aminek a hatását mi is érezni fogjuk.
Ahogy látni, azért a CSU részvételével a menekültügyben, amilyen kvótákat meghoztak, ahogy a családegyesítést kitolták, tehát mindenütt született egy diplomáciai megoldás, ami egyik fél győzelmét se jelenti. Tehát senki nem tud úgy elmenni, hogy na akkor most mi érvényesültünk, hanem mindenki kötött egy kompromisszumot. Ez ugye eléggé a német politikai kultúra jellemzője. Ami minket befolyásolhat, azért az egyértelműen az Európa politika lesz, tehát hogy fog ez kialakulni, ez azért valószínűleg Merkelnél fog futni. Tehát hiába a külügyminiszter, bele fognak szólni, Macronnal együtt megtehetnek majd hátsó lépéseket, de végeredményben mégis a kancellár alig, ha nem ezt életműve végén, vagy a kancellársága végén mindenképp saját kézbe akarja tartani. Tehát ebből a szempontból a magyaroknak is látni kell, hogy a kancellári hivatallal fontos kapcsolatot kell tartani.
Az látszik most, hogy a hosszú koalíciós tárgyalások után miféle Európa politikára készül Németország? Tehát konkrétan miféle változásokat fogunk a bőrünkön érezni? Mert az nem sokat mond egy átlagembernek, hogy kétsebességes Európa, meg mag, meg centrum, meg periféria.
Pedig pont valahol itt van a nagy szakadék a francia és a német álláspont között. Ugye Macron az összes eddigi beszédében Sorbonne-tól kezdve azt mondta el, hogy tulajdonképp francia szempontból belefér az, hogyha van két szintje az integrációnak, magyarul, ha van egy mag és van egy periféria, ahova a keletieket beleérti. Ezt jól mutatta a kihelyezett munkásokról szóló irányelv, egy nagyon szimbolikus, relatív kevés munkavállalót érintő, de mégis súlyos lobbizása, amikor Magyarországon végül meg sem állt. Ugye itt is leszalámizták a visegrádi országokat, valakikkel beszélt, valakikkel nem. A franciáknak ez nem fáj. A franciák nem akarnak osztozni a német erőforrásokon mindenkivel. A németeknek ugyanakkor a saját vállalati szektoruk életben tartása, fenntartása és versenyképessége miatt kiemelten fontos a közép-európai térség. Ők ezt nem engedhetik el. Ezért is mondják azt, hogy ne legyen kétsebességes Európa, ne legyenek szintek, legyen egy egységes továbbmenetel. Ebben lehetnek időbeli eltolások, nem kell mindenkinek feltétlenül holnap belépni az eurozónába, de mondjuk a német kormány jó lenne, hogy lassan reagálna arra, a Juncker-féle felvetésre, hogy kaphatnak-e az eurozónához való csatlakozási támogatást mondjuk a Magyarországhoz hasonló helyzetben lévő országok. Tehát ezek azok a kérdések, amik mi akár holnap találkozhatunk.
De mi van, ha mégis kétsebességes lesz az Európa? Leszerelik a magyar gazdaság olyan motorjait, mint a német tulajdonú autógyárak?
Azt gondolom, hogy a leszerelés az mindig egy legutolsó lépés, és nem ettől kell tartani. Nem a leszerelés a fő probléma, hanem az, hogy mi jön még ide. Tehát mi az, ami abban a hangulatban, ahol már a franciák is az innovációról beszélnek, és Macron azt szeretné már, hogy Párizs legyen az új szilícium vagy Európában. És megindult a csata azért, hogy hol lesznek a legnagyobb informatikai, kiber és egyéb beruházások a kontinensen, és ezt hogyan tudja támogatni úgy a nemzetállam és vagy az Európai Unió, hogy az ne legyen versenyjog ellenes. Ebben a hangulatban kimaradni bármelyik gazdasági rétegből, övezetből, formálisból, informálisból óriási kockázat. Mind Magyarország, mind bármelyik kelet-európai ország ezt kockáztatja akkor, ha egyébként nem ellenzi az alapvetően kétsebességes Európát. Mert ezen kívül lenni ebből az új épülővérkeringésből való kimaradást jelenti, nem pedig az analóg autógyártás megszűnését.
De hát a visegrádi négyek az európai gazdasági közösség motorja, mondja Szijjártó Péter nap mint nap. És a számok ezeket a megállapításokat igazolni is látszanak. Miért hagynák el Németország és Franciaország ezt a területet, ha itt gyorsabban történnek a dolgok, mint náluk.
De ugye pont erről van szó, hogy itt van egy német-francia szembenállás. Tehát amíg a németek nem akarják ezt elhagyni, és az utolsó percig ezt fogják hozni, amíg ez politikailag vállalható. Nyilván itt egy kérdés, hogy mondjuk egy babis lengyel-magyar kormányzattal ez hogyan tud együttműködni, de azt látjuk, hogy ez nem okozott eddig problémát a németeknek, tehát nem ők voltak, akik nyomták, hanem más oldalakról érkezett, az Európai Bizottság oldaláról ez a nyomás. A franciáknak azért ez még Németországgal szemben is egy örök kérdés. Meddig lehet Németországot erősíteni? Mitől marad Franciaország vezető hatalom?
Ez politikai vagy gazdasági kérdés?
Itt a kettő egybefügg, tehát attól, hogy Franciaország marad az egyetlen atomhatalom a kontinensen a britek kilépése után. Igazából azért ez, ne felejtsük el, az egész Unió egy francia-német versenyzésből jött létre, és annak a pacifikálására. Tehát ezt az aspektusát nem szabad kihagynunk akkor, amikor egyébként megpróbálunk francia fejjel gondolkodni a közép-európai német hátországról.
Olaszországban is lesz egy választás. Úgy tűnik, hogy a menekült kérdés is az egyik központi kérdésé válik ott. Az olasz belpolitika alakulása, az a közös európai képet hogyan befolyásolhatja?
Hát befolyásolhatja, vagy fel is robbanthatja, ugye, hogyha az a forgatókönyv jönne be, hogy a Öt Csillag mozgalom a maga színész vezetőjével, Beppe Grillóval esetleg többséget szerez. Vannak felmérések, amik mutattak már ilyen lehetőséget, hogy ők első helyen végeznek, de ez nem jelenti azt, hogy egyébként kormányt is tudnak alakítani. Ugye ne felejtsük el, hogy nem szavazták meg azt a parlamenti reformot, ami egyébként egy picit stabilizálta volna az olasz pártrendszert a múlt egy évvel ezelőtti decemberben. Úgyhogy ebből a szempontból a euróvezet az, aki a legjobban izgulhat, hogy mi történik Olaszországban, illetve a másik az valóban a menekült kérdés. Ugye az euróvezetnél az, hogy az Öt Csillag az határozottan euró ellenes hangokat üt meg, és ezt egyébként minden fronton támogatják is külső hatalmak az ő propagandájában, ezt látjuk. Itt, mivel elképesztő olasz államadósságról beszélünk, hihetetlen ingatag olasz bankokról beszélünk, és egy nagyon kedvezőtlen hitelstruktúráról, ami az országon belül van, nagy a kockázat. Ezt fizikailag szinte lehetetlen lenne kimenteni. Tehát ezt valahogy el kell kerülni. És a másik ugye menekült kérdés.
De menekült kérdés az olaszok szemében kezelhetőnek látszik, mert az egy érdekes dolog, hogy innen hogy látjuk, hogy ők hogy csinálják, de ők hogy látják közelről?
Ha most olasz szemmel nézzük, akkor az látszik, hogy amikor lezárják az EU-török megállapodással a balkáni útvonalat, akkor visszatevődött a hangsúly a földközi tengeri útvonalra. Ugye azóta Magyarországon sem úgy beszélünk erről, mint amikor a keleti-nyugati pályaudvarnál voltak a átvonuló menedékkérők. Az olaszoknál ez nem állt meg. Számában, arányaiban csökkent, de azt kell látni, hogy egy, idén is még messze több tízezer ember érkezett Lampedusa-ra, tehát megérkeznek ezek a legkülönbözőbb hajótákolmányokkal a líbiai partokról a menekülők. A másfelől pedig az olasz belügyminiszter saját intézkedései nyomán csökkent végeredményben a partokat elhagyó hajók száma, hiszen az olasz haditengerészetet vitték be élesebb bevetésekbe, visznek vissza hajókat, és veszik fel a küzdelmet mind olasz oldalon, mind pedig a líbiaiak kiképzése árán azzal, hogy hogyan ne jussanak már el a partokra, vagy a partokról az ott állomásozó menedékkérők. Tehát egy nagyon komoly olasz erőfeszítés van ebben, amiben ők nem látják az uniós támogatást. Ugyanúgy, mint ahogy a magyar miniszterelnök ezt nem látta, és mai napig nem tudja értékelni a falépítés kapcsán. Tehát egy tagállam úgy érzi, hogy mind a dublini rendelet, ami ráteszi a terhet az utána megérkezett menekültek adminisztrációjával kapcsolatban, mind a rendfenntartás oldalán egyedül maradt. És bár kérhet segítségeket, de ezek szimbolikusak maradnak.
A magyar miniszterelnök a magyar intézkedésekkel kezelhetőnek látja a menekült helyzetet Magyarországon. Itt nem jön be senki. Az olaszok nem tudják a saját erejükből kezelni, csak azért, mert az egy tenger, és az nem védhető úgy, mint egy kerítéssel egy határ.
Ugye ez egy érdekes politikai egyensúly és egyensúlyozás, amit látunk. A spanyoloknak 10 éve nem okozott gondot, amikor a Kanári-szigeteken kötött ki több tízezer menekült néhány hét alatt, hogy ezt teljesen lezárják, és a marokkói rendőrséggel egyébként egy mai napig vitatott, de egyébként hatékony megállapodást kössenek arról, hogy hogyan nem fognak ezek az emberek eljutni a határig.
Erő kérdésének tűnik.
Amiért ez nem megy az olaszoknak, az Líbia. Tehát egy olyan országgal nem tudnak megállapodni, ahol nap mint nap változik a különböző törzsek befolyási területe, a felállás, melyik öböl menti anarchia éppen kit támogat, és az egész egy anarchiába fulladt ország igazából itt veszett el ez a meccs. Tehát ezen a szakaszon, ugye mind a sivatagi részen az átjárás, mind a parti részen egyszerűen nagyon nehezen ellenőrizhető, odáig meg nem lehet elmenni, hogy olasz katonák legyenek Líbiában. Tehát erről nincsen még szó.
Nem lehet odáig se elmenni, hogy a líbiai parti vizekig menjenek el az olasz hajók.
Ez már megtörténik.
Hát persze, hát nyilván ott süllyezgetik el, meg lékelik meg, meg a kikötőkbe is bebehatolnak állítólag. Nem mondják, de állítólag így történik. Ez lesz a jövő?
Feltehetőleg ez így van, de ez még akkor se lesz olyan hatékony, mintha a szárazföldön egyébként valaki ott tudna lenni. És az, hogy kit tudnak ők odaállítani, ki lehet-e képezni, ha egyébként kiképeznek egy ottani erőt, az fel fogja használni ugyanazokat a fegyvereket, amiket erre a célra kapott, mondjuk egy másik líbiai erővel szembeni harcban, na ezek azok a megjósolhatatlan faktorok, amiért nem olyan hatékony a líbiai erőkkel való tárgyalás.
De ezt egyébként két állam, már mondjuk Líbiában nincs, de Olaszország meg tudná szervezni, vagy ez az unió dolga volna, ha már úgyis az unió közepe felé mennek a menekültek?
Mert az uniónak a mai napig nincsen kompetenciája. Tehát pont ez az egész menekült kérdésben az elképesztően nehezen kommunikálható rész, hogy az Európai Uniót nem hatalmazták föl semmilyen téren a nemzetállamok, a tagállamok arra, hogy egyébként egységesen eljárjon. Egy darab ügynöksége van. Az ügynökségek azok gyakorlatilag monitorozó egységek. Ez a Frontex, ez az, ami Lengyelországban van székhelye. El tudja mondani, hogy hány menekült jött, mert bekéri az adatokat a tagállamoktól. Még a saját embereinek a száma is minimális. Esetleg felszerelésekre tud pénzt adni, vagy kivisz felszerelést. De hogy nincsen egységes uniós határellenőrző csapat, nincs megmondva az, hogyha egy francia katona egy olasz hajóról egy líbiai katonát véletlen megnő, akkor ez milyen nemzetközi jogi helyzet? Ezért vállal az unió felelősséget, vagy nem? Erről szó nincsen. Fel nem merül a közös felelősség, és éppen ezért az unió nincs is felhatalmazva. Minden egyes tagállam maga dönti el, hogy van, aki menekült, vagy nem menekült. Nincs egységes eljárás. Nincs egységes szociális támogatás, ahogy az előbb mondta, és ugyanennek megfelelően nincs is igazából csak az nemzetállami csapatokból verbúvált, ugye egykori EU-NAFOR, tehát a földközi tengeren való uniós katonai jelenlét is abszolút tagállami erőkből áll.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Feledi Botond külpolitikai elemző az Inforádio arénájának vendége. A beszélgetést az Infostart weboldalon és az Inforádio YouTube csatornáján is meghallgathatják.